Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Krisztus Jézus meghalt és feltámadt. Az Atya jobbján van és esedezik értünk. Énekeljetek az Úrnak örömújongással, énekeljetek áhítatos szép éneket, mert Isten uralkodik a népeken. Isten az ő szentségének székében ül. Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindörökkön örökké. Amen. Imádkozzunk, kedves testvérek, Korzenszky Richard tihanyi főapát imádságával, aki valóban igazán szívből, hitből imádkozik. Ima könyvecskéjét hagyta itt ajándékba, amikor itt járt pár évvel ezelőtt, és amikor ezt föllapoztam, azt találtam, hogy ez az ember ez teljesen Krisztusra tekint, és az imádságai mind Krisztusról tesznek bizonyságot. Így imádkozzunk most vele együtt. Köszönjük, Urunk, hogy erősítesz minket, félelemre hajló, bátortalan embereket. Köszönjük, hogy ma is szólsz hozzánk. Ne féljetek, mert annyi okot találunk az aggódásra. Szorongatnak minden felől bennünket. Sokszor úgy tűnik, hogy elveszünk. Elveszünk, mint nép. Elveszünk, mint nemzet. Elveszünk, családok. Elveszünk, különálló emberek. Taníts meg minket, Úrunk, hogy összefogjunk, hogy megfogjuk egymás kezét. Add, hogy erősíthessük egymást, amikor hitünket beléd, az Istenbe vetjük. Mert Te üzened Jézus által, hogy minden szálhajunkat számon tartod. Add, hogy legyen bátorságunk megvallani Téged az emberek előtt. Megvallani, ha kell, szóval, megvallani mindig tetteinkkel, mert Jézus az élet. Ő az, aki bennünket megvall előtted, Istenünk, ha mi is készek vagyunk arra, hogy vállaljuk őt, az ő örömhírét a világ és az emberek előtt. Amen. Kedves testvérek, mai rövidített Isten tiszteltünkön nem szeretném, hogyha az ünnepnek a lényege és öröme elsikkadna, elkallódna. Szeretném, hogyha ez valóban egy öröm ünnep lenne a számunkra, de jelzem, hogy rövid Isten tiszteletet kell tartanunk, mert egy önkormányzati ülésre kell majd hamarosan mennünk. A mai ünnepünkre a jól ismert történetet, a mennybe menetelnek a leírását szeretném felolvasni. Megírva találjuk az apostolok cselekedeteiről szóló könyv első fejezet, első 11 versében a következőképpen. Az első könyvet arról írtam Teofilusom, amit Jézus tett és tanított kezdettől, egészen addig a napig, amelyen felvitetett, miután a Szentlélek által megbízást adott az apostoloknak, akiket kiválasztott. Ezt még nem látjuk kivetítve, mert ezt még nem mondtam a Fricinek, hogy ez is lesz. Szenvedése után sok bizonyítékkal meg is mutatta ezeknek, hogy ő él. Amikor 40 napon át megjelent előttük, és beszélt az Isten országa dolgairól. Amikor együtt volt velük, megparancsolta nekik, ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sokára Szentlélekkel kereszteltettek meg. Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle a tanítványok, Uram, nem ebben az időben állított fel újra a királyságot Izraelnek? Jézus így válaszolt, nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. És a mára kijelölt szakasz, ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig. Miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhő takarta el őt a szemük elől. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, íme két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, és ezt mondta: Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. Ez Isten igéje, foglaljuk helyet. Krisztusban szeretett drága testvérek, szeretném újra aláhúzni azt, hogy mennybe menetelt ünnepeljük ma, és ez egy öröm ünnep. Persze fölmerül a kérdés, hogy hát miért öröm ünnep, hogyha Jézus elmegy. Jézus születése, a virágvasárnapi ünnepélyes bevonulása, a feltámadása, ez valóban öröm ünnep. És ha ezeken az istentiszteleteken, amikor ezekre emlékezünk, ezeket idézzük, az orgona hangosabban szól, és az ének is derűsebb, az teljesen rendben is van. De a többi evangéliumi esemény, Jézus életének többi olyan mozzanata, amihez ünnep is kapcsolódik, nem nevezhető örömünnepnek, legalábbis első látásra. Gondoljunk csak nagycsütörtökre, amelynek a bensőséges hangulatát próbáljuk itt ugye az élet kenyere urvacsorai közösségben megélni, átélni, de azért már elhangzik ott az urvacsora asztala körül, az utolsó vacsora asztala körül, hogy Júdás el fogja árulni Jézust. Aztán Jézus beszél arról, hogy Péter meg fogja őt tagadni, és a többi tanítványok is. És beszél arról, hogy szenvedni fog. És valóban nem sokára, még nagycsütörtök éjszakáján, kint a Gecsemáné kertben Jézus vért verejtékezve imádkozik. Hát ez nem öröm. Itt nincs oka, itt nincs helye az örömnek. És hát nagypéntek, meg kifejezetten tragikus élmény, olyan tragikus élmény, amit az apostolok még a feltámadás után is sokáig nem tudtak igazán feldolgozni. Nagy szombat, a félelem, a fásultság, a gyász, a tehetetlenség, a reménytelenség napja. Nincs mit ünnepelni rajta. Kedves testvéreim, a feltámadás után, a nagy örömünnep után Jézusnak a mennybe menetele vajon adhat-e okot az örömre? Persze, mi már mindenen túl vagyunk, mi már 2000 év távlatából tekintünk erre vissza, és azt mondjuk, hát igen, az egyházban kialakultak ezek a szokások, és ahogy megemlékezünk az elhunytjainkról, és hát néha egy kicsit az ember úgy csodálkozik is rajta, hogy november 1-én a lőrinci temető környékén hát megjelennek a vásári árusok, és ott mindent lehet enni, inni, mert valamiféle hát családi vagy közösségi ünnep lett belőle. Nos, a mennybe menetelre is így emlékezünk? A mennybe menetelre is egyáltalán Jézusnak az életében ezek a szomorú, tragikus események is megszelidültek, és ilyen szokássá, ilyen ünnepé merevettek. Most, kedves testvéreim, még egyszer kérdezem, mennybe menetel feltámadás után adhat-e okot az örvendezésre? A válaszom egyértelmű, igen. Mert, és most jönnek az indoklások, ugye, mert elvégezte megváltásunkat. Ez az első. Jézusnak a kereszten az utolsó szavai között volt ez, hogy elvégeztetett. Rátette a pontot az íre, és befejezett valamit. Tökéletessé lett valami, ami még előtte nem volt az. Hogyan lehet ezt értelmezni? Hát a mindennapi életből vett példa talán segít ezt is megérteni. Amikor egy ház fölépül, öröm, hogy lebontják az állványokat, és elmennek a munkások. Annyira vártuk, hogy jöjjenek már, és kezdjék el a munkát, mondjuk a Pesszent Imrei Luther kápolna építésénél, bár csak már ott lennének közbeszerzés miatt, húzódik, halasztódik az ügy, és már olyan jó lenne, hogy ott lennének, de ugyanígy fogjuk majd várni, hogy menjenek már el, de jó lenne, hogyha már az állványok nem lennének ott, a sittet is elhordanák, és a mester is egy búcsú készfogással elmenne. Mert ez lenne biztos jele annak, hogy a ház fölépült. Hogy elkészült a nagymű, és birtokba vehetjük. Amikor Jézus, most nem csak szójáték kedvéért mondom, a mester, aki 3 éven keresztül építgette a tanítványai által az ő egyházát, ő is egyházat, illetve az egyházat építette, elmegy a mester, ez azt jelenti, hogy az ő műve is teljes. Ez bizony öröm. Ezért jött. Elvégezte a küldetését 100%-ig. Főpapi imájában elszámol az atyának, amikor azt mondja, hogy egy sem veszett el azok közül, akiket rám bíztál, atyám. Csak az a kárhozott fia, aki úgy tűnik isteni rendelés alapján kellett, hogy az legyen, aki volt. Jézus ezt mondja, mindenkivel el tudok számolni, mindennel el tudok számolni, beteljesedett, véget ért a küldetésem. És Jézus elszámol a tanítványoknak is a búcsú beszédeiben, János evangéliumának ezeket a fejezeteit olvasgattuk, hallottuk most az elmúlt vasárnapokon, ahol Jézus ilyeneket mond, hogy jobb nektek, ha elmegyek, mert elküldöm a pártfogót. Mert valami beteljesült. Véget ért az én küldetésem. Mint hogyha ugyanazt mondaná, amit a Teremtő Isten mond a teremtés végén, íme minden igen jó. Jézus is ezt mondja, ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljessé legyen. És amikor Jézus leteszi a küldetését, amikor Jézus mennybe megy, akkor ez a mondat igazi értelmet nyer, a tanítványok öröme, az egyház népeinek az öröme beteljesedik. Mennybe menetel tehát igazi örömünnep. Mert elvégeztetett, mert Jézus bevégezte a művét. De van még egy másik indokunk is. Mennybe menetel örömünnep, mert Jézus a Szentlélek küldése által globálissá teszi a lokálisan meghirdetett evangéliumot. Na lehet, hogy ezt kicsit meg kell magyarázni. A globális szót azt értjük, ugye? Ami az egész földre, az egész világra értendő, kiterjedő. A lokális az pedig egy bizonyos helyet jelent. Gondoljunk csak bele, kedves testvéreim, hogy az evangéliumi események mindössze pár évig, ha szorosan vesszük, akkor 3 évig, és egy nagyjából fél magyarországi, vagy inkább dunántúlnyi területen zajlottak le. És ez a lokális hely, ahol Jézus még vigyázott is arra, hogy ugye mondja annak a samáriai, annak a szirofőniciai kárnáli asszonynak, hogy én nem jöttem, csak Izrael elveszett juhaihoz. Nem akarta még a pogányokat sem, még a szomszédos országokat sem bevonni, hanem konkrétan egy bizonyos néphez szólt a küldetése. Lokálisan, térben és időben korlátozottan. És amikor Jézus ezt mondja, hogy elküldöm a Szent Lelket, a pártfogót, a vigasztalót, akkor ez egyúttal azt is jelenti, hogy ti az én tanúim lesztek. Ő általa ez a lokális helyhez kötött evangélium az egész földre ki fog terjedni. Olyan ez, mint amikor egy gyógyszeren elvégezték az összes laboratóriumi tesztet, esetleg bevontak néhány embert is ebbe a kísérletbe, és amikor már kipróbálták a gyógyszert, akkor azt regisztrálják, és onnantól kezdve mindenki hozzájuthat ahhoz a gyógyszerhez. Onnantól kezdve sokan gyógyulhatnak meg, és ez öröm. Ezért öröm a mennybe menetel, mert az evangélium, a regisztrált evangélium, hadd mondjam itt tovább ezt a képet, most már mindenki számára elérhető lesz. Talán emlékszünk arra, amikor a Luther filmben eljön az a jelenet, hogy Luther ugye kiszögezte a 95 tételt, bár a film vigyáz arra, hogy ezt az egyébként vitatott mozzanatot, hogy Luther valóban kiszögezte, vagy nem, ezt nem tudják eldönteni a történészek. Ezt nem mutatja a film, csak azt mutatja, hogy ott van az ajtón a nagy fóliás, a nagy papír, és olvassa két diák, és az egyik diák leszedi, és aztán összetekerés el akarja vinni. A másik azt mondja, mit akarsz, hát mit csinálsz, miért csinálod ezt? Hát Luther éppen azt akarta, hogy mindenki olvassa. Hát éppen azért. Éppen azért szedtem le, hogy ez ne plakát legyen itt egy bizonyos helyen kifüggesztve, hanem legyen belőle röpcédula, szórólap. Nem egy, nem kettő, hanem sok ezer, és jusson el mindenkihez a 95 tétel. Mennybe menetelkor tulajdonképpen ez történt. A nagy plakátból röpcédula lett. A Szentlélek által ezek a röpcédulák, ezek elindulnak nyilván emberi közvetítéssel, és eljutnak mindenkihez. Ezt mondja Jézus, erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek. És micsoda erő van ebben a lélekben. Szél, tűz, földrengés formájában a pünkösdi történetben ugye tapasztaljuk ennek a kiáradását. Képes megváltoztatni a világot, képes újra teremteni az embert és általa a világot. És megvalósul az, amit Pál apostol így ír, aki Krisztusban van, új teremtés az. Régi elmúlt és valami új jött létre. És végül a harmadik érv, vagy indok, mennybe menetel örömteli ünneplése mellett az, hogy mert Jézus ránk bízta azt, amit elkezdett. Átadta nekünk a kulcsot, átadta nekünk a feladatot. Még Orosházán volt egy passió előadás, és még most is a fülemben cseng az utolsó záró ének, hogy egyébként szomorú történet mégsem azzal fejeződik be, hogy hát Jézus meghalt a kereszten, hanem azzal, hogy felszólította a hallgatóságot ez a dal, hogy állj fel, most te jössz. Most neked kell fölvállalnod azt a keresztet, amit Jézus hordozott, most neked kell tovább vinni az evangélium örömöt, mert Jézus műve teljessé lett, és arra vár, hogy szétvigyük az evangélium hírét. Amikor Jézus ezt mondja, indignálod a kérdezősködő tanítványon, hát uram, hát már telnek itt a napok, már lassan 40 napja, hogy föltámadtál, és hát nem állítod már föl a te országodat Izraelben? Jézus azt mondja, ne ezzel foglalkozzatok, ez nem a ti dolgotok. A ti dolgotok az, hogy ellenben erőt kaptok, amikor eljön a Szentlélek, és lesztek nekem tanúim szerte a világban. Kedves testvéreim, Jézus ránk bízta azt, amit elkezdett. Milyen öröm az, amikor egy szülő látja, hogy a gyermeke már felnőtt. Hogy már önállóan képes megállni a lábán, és még visszaemlékszünk arra, hogy milyen nehéz volt a szobatisztaságra rászoktatni ezt a gyermeket, és tessék, most már saját maga intézi az ügyeit. Sőt, már rá lehet bízni olyat is, amit mi nem tudunk megcsinálni, mert hát mi már nehezen kezeljük a számítógépet, de ő még azt is jobban kezeli. Rá lehet bízni sok mindent. Milyen öröm látni. És persze még nagyobb öröm ez a gyereknek. És jó lenne, hogyha mi is átéreznénk ezt az örömet. Ha átélnénk azt, hogy Krisztus küldetésében élni, keresztjének lenni 2000 évvel mennybe menetel után, még mindig ugyanazt a küldetést jelenti, hogy nagykorúvá lehetünk. Hogy elkezdhetünk felnőttként élni, és nem kell mankózni. El a mankókkal, el a segédeszközökkel. A gyerek bicikli segédkerekeit le kell venni. Egy felnőtt biciklire nem lehet rátenni, hogy felnőtt, aki már megtanult biciklizni, az nem fog tudni a gyerek bicikli segédkerekeivel biciklizni. Nos, sokszor mi keresztjének mégis ezt csináljuk. Sokszor úgy tűnik, hogy a templomba érkező emberek azok ilyen mankó felújításra jönnek ide. Hogy az elkopott, az eltört, kényelmetlenné vált mankót javítgassuk meg. Hát ne erről szóljon a templomi itt tartózkodásunk. Persze, tudom, az arra is szükség van, hogy egy kicsit felfrissüljünk, egy kicsit megpihenjünk, hogy a vérző sebeinkre gyógyírt kapjunk, hogy a lelkünk bánatára vigasztalást kapjunk. Erre is kell a templom, ez biztos. De ennél sokkal többről van szó. El a mankókkal. El a segéd eszközökkel. Nem szabad, hogy segélyből éljünk. Ahogy a magyar társadalomban egy kicsit ugye eltolódott ebbe az irányba a gondolkodás, hogy nagyon sokan úgy gondolják, hogy hát, ha kinyújtjuk a kezünket, akkor kapjuk a segélyt, és ez nekünk elég, és ebből meg lehet élni. És sokan erre szocializálódtak. Hogy ilyen van a magyar társadalomban, vagy másutt is így vannak, hát ez oldja meg az illetékes kormány, de hogy nekünk az egyházban a keresztények ne segélyből, ne könyöradományokból éljenek, hanem, mert Isten sem szereti a segély alapú egyházat, hogy úgy mondjam, hanem azt akarja, hogy szabadok legyünk a szolgálatra. Mennybe menetel üzenete ez. Állj fel, most te jössz. Állj a saját lábadra. Jézus hányszor mondja ezt béna embernek, vagy másnak, hogy egészséges lettél, menj és vidd a hírt, az evangéliumot azokhoz, akik még nem egészségesek. Kedves testvéreim, még egyszer mondom, nem igaz, hogy a keresztjének gyenge, tehetségtelen, tehetetlen, enervált, folyamatosan ápolásra szoruló emberek. Kezdjünk el szabadon élni. És ahol a lélek, ott a szabadság, mondja Pál apostol, ahol az Isten lelke valóban betölti a szíveket, ott szabadság örömét érik át az emberek. Így kérjük és várjuk a lélek kitöltését. És még egy mondatot el kell mondani, hiszen a dermedten, megéletődötten, fölfele néző apostolok, meg az a több száz ember, aki esetleg ott összeverődött az olajfák hegyén, amikor Jézus mennybe ment, megéletődve néznek föl, és egyszer csak megjelenik két angyal, és azt mondja, hogy hát mit álltok itt felfele nézve? Menjetek, tegyétek már dolgotokat, de még hozzátesznek egy mondatot, és ez nagyon fontos a számunkra. Ez a Jézus, akit így láttatok fölmenni a mennybe, ugyanígy fog eljönni a mennyből. Lukács evangéliuma, ugye Lukács írta az abcselt is, Lukács evangéliumában olvasjuk ezt, hogy Jézus majd eljön, hogy maga mondja ezt, meglátjátok az emberfiát eljönni az ég felhőjén. És ez egy fantasztikus dolog számunkra, hogy nagy öröm, hogy biztosan tudhatjuk, hogy mi vár ránk az életünk végén. A világ végén. Nem egy globális katasztrófa, hanem Jézus jön vissza, értünk. És így a küldetésünk is sokkal szabadabb és örömtelibb lehet. Nem kell aggódnunk a jövőnk miatt. Tudhatjuk, hogy az, aki elment, visszajön, és közben velünk van. Mert ezt mondta, íme én ti veletek vagyok minden napon. A világ végezetig. Nem testileg, nem úgy lokálisan, mint ahogy azt akkor néhány száz vagy néhány ezer ember átélhette, hanem úgy, hogy tudhatjuk, hogy ezen a földgolyón bármelyik pontján vagyunk is, Jézus ott van. Éljük át ezt. Ma itt kevesen talán, de éppen elegen vagyunk ahhoz, hogy mindenki vigye ezt a hírt tovább családjába, szomszédainak, munkatársainak, kollégáinak és kolléganőinek, és a gyerekeknek az óvodába is, igaz? Annyi helye, annyi módja van az evangélium továbbadásának. És ebben mind el van rejtve az Isten öröme. Ide kívánkozik még, mert bejön itt a zaj a templom ablakon keresztül is, két nagy olajos tartályt szedtek itt most ki, és elbeszélgettem azzal az ember, aki kezeli ezt a szerkezetet, ezt a markolót, ilyen joystickkal. Joystick, ugye az örömnek a forrása, az örömre való szerkezet, és olyan precíz mozdulatokat tud csinálni ott azzal a két kis rudacskával, hogy az a több tonnát fölemelő markoló, az tényleg szinte centiméterre pontosan oda megy, és azt csinálja, amit kell. És hát kérdezem a mestert, aki ezt csinálja, hogy hát hány éve csinálja? Hát bizony most már több mint 40 éve, és nem fáradt még bele? Szóval nem, én ezt olyan örömmel csinálom. Hát milyen jó lenne, hogyha mi is ilyen örömmel tudnánk vinni az evangélium hírét Jézussal, aki velünk van, aki a mesterünk, és aki azt akarja, hogy az ő öröme teljessé legyen bennünk. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, ez a mai csütörtöki nap is úgy kezdődött, mint a többi. Talán fáradtan ébredtünk, talán a mindennapi gondok ránk nehezedtek, intéztük az ügyeinket, és ma estére összehívtál bennünket, valami idehozott minket. Köszönjük. Köszönjük, hogy itt és most újra átélhettük a mennybe menetel örömét. Nem csak mint egy egyházi szokást, amit évről évre meg lehet ünnepelni, lehet valamit mondani róla, hanem átélhettük azt, amit az apostolok, akik ott álltak földbe gyökerezett lábakkal, és aztán hallották, hogy hát menjetek, tegyétek a dolgotokat, legyetek tanúi mindannak, amit átéltetek. Tanúskodjatok róla a világban. Úrunk, a megfáradt, mankós keresztjénekért imádkozunk, akik már el is felejtették, hogy az evangélium hírét csak örömmel lehet továbbadni. Kérünk, töltsd meg a te örömöddel bennünket, küldd el a te szent lelkedet. Most külön is imádkozunk azokért a konfirmandus testvéreinkért, akik néhány nap múlva itt fognak majd bizonyságot tenni arról, hogy mit tanultak meg, mit sikerült nekik átadnunk. De már most félünk tőle, hogy aztán mégsem fogják tovább vinni az evangélium hírét. Talán mégsem volt elég vonzó a mi szolgálatunk, a mi szeretetünk. Imádkozunk ezekért a fiatalokért, és imádkozunk az ő családjukért, és imádkozunk azért a gyülekezetért, amelyik vagy befogadja, vagy éppen taszítja őket. Add, hogy befogadjuk, segítsük, és átadjuk nekik az evangélium örömét. Úrunk, sok minden van még a szívünkön, eléd visszük gyülekezetünk sokféle kérdését, ügyét, így a Luther kápolna építésének a lehetőségét. Sokszor csak a terhet láttuk benne, hogy mennyi mindennel jár egy ilyennek az előkészítése. Hadd lássuk meg, hogy mennyi örömöt adtál már eddig is ennek az előkészítésében. Kérünk, tedd teljessé a mi örömünket, hogy fölépülhessen ez a templom. Kérünk, hallgass meg bennünket, amikor most nevedben együtt így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket. Éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Szeretettel hirdetem a testvéreknek, hogy szombaton délután 4 órakor lesz a konfirmandusoknak a vizsgája, ami tulajdonképpen egy beszámoló. Őnekik azért érdekes, hogy hát adjanak számot arról, hogy mi az, ami rájuk ragadt az elmúlt fél évben. A gyülekezetnek, és ezért nem csak a hozzátartozóknak, hanem mindnyájunknak azért érdekes, mert évről évre átismételhetjük azt, amit valamikor megtanultunk, de már elfelejtettünk. Bizony nem árt évente újra egy kicsit átgondolni. Szeretettel hívunk és várunk tehát mindenkit szombaton 4 órakor a vizsgára, illetve vasárnap a 10 órás istentisztelet keretében lesz a konfirmáció és az úrvacsora vétel alkalman. Lélekben kísérjük ezeket a fiatalokat imádsággal. Mindnyájunknak van egy ilyen felelősségünk. Tegyük ezt meg. Ha ma este imára kulcsoljuk a kezünket, gondoljunk erre a 9 fiatalra. Hirdetem továbbá, hogy pünköstkor fogunk megemlékezni, illetve köszöntjük majd a jubiláns konfirmandusokat, miután az anyakönyveinket elvitték digitalizálás céljából, és nem hozták még vissza, nem tudjuk úgy olyan pontosan levélben meghívni azokat, akik itt konfirmáltak. Egyébként is ez egy nehéz kérdés, mert elköltözött egy részük már mennybe, egy részük pedig hát valahol itt a Földön. Ezért kérem, hogy adjuk tovább, hogy a 2-re vagy 7-re végződő évben konfirmáltakat szeretnénk itt most köszönteni. Pünkösd vasárnapján. Pünkösd hétfőn viszont bezárjuk a templomot. Azért, hogy mindjárt a fasori reformáció parkba gyülekezzünk, ahol a Pesti Egyházmegye 17 gyülekezete együtt fogja átélni, ünnepelni a pünkösdi ünnepet. Amint többek között az új teremtés együttesünk is énekekkel fog szolgálni a nagy színpadon. Sokféle program van, a szórólapokat, meghívókat majd vasárnap fogjuk szétosztani, kicsit későn, de megjöttek ezek a meghívók, ezeket majd kézbe fogjuk adni. Szeretettel köszöntjük Zoltai Sándor testvérünket, aki újra megjelent itt nálunk, és reméljük, hogy most már majd többször is megjelenik. Hát Hajdú Nánása voltál, ugye eddig? Igen. Most viszont itt lakik majd Pesten, és hát többször megígérte, úgyhogy sok tanú előtt megígérte, hogy többször meglátogatsz minket. Emlékszünk még rá? Nagyon szépen tud énekelni. Legközelebb valami éneket is várunk tőled, jó? Jó. Végül, kedves testvéreim, vegyük az Úr áldását. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek vigasztaló közössége legyen és maradjon velünk.